Jelenics István atya beszél, Pilinszky, Hrabach 1944 és Viszontlátás című verseiről.
Az a vers, amelyről most beszélnénk, Pilinszky Hrabach 1944 című költeménye. 1946 nyarán jelent meg ez a költemény, és már benne volt az 1946-ban napvilágot látott Trapéz és korlát című versgyűjteményben is. Ez a versgyűjtemény Pilinszky János első kötete mindössze 19 költemény tartalmazott, és azok közül volt néhány, amely már a háborús emlékekből fakadt. A többi pedig olyan vers, amelyet a 40-es évek elején írt és adott ki a költő, és ekkor gyűjtötte össze. Az adta a kötet megjelenésének az alkalmát, hogy a Baumgarten díjra pályázott, és arra olyan fiatal költők pályázhattak, akiknek az első kötetük már megjelent. Tehát gyorsan össze kellett szednie egy kötetre való verset, és azután így adta ki ezt a Trapéz és korlát című kötetet. Az a 19 vers, ami benne van, mind-mind olyan, hogy később se kellett miattuk szégyenkeznie. Lehet azt is mondani, hogy nincs sok, talán nincs több olyan első kötet a magyar líra történetében, amelyik ennyire makulátlan, mint ez a Pilinszkyé. Ez a Hrabach 1944 című vers azért érdekes, mert ugye maga a német városnév és a dátum az háborús emléket idéz, vagy arra utal. Akkor is, ha ez a Hrabach név talán nem annyira jelentőségteljes, mint hogyha mondjuk majd később egy másik versében azt mondja, hogy Ravensbrücki passió. De azért mégis a 44-es évszámmal együtt világossá teszi az olvasó előtt maga a cím is, hogy a háborús emlékei elevenednek meg Pilinszkynek ebben a versben. És mindjárt érdemes arra is figyelni, hogy ugyanakkor ez a vers mégsem a háborúból hazahozott vers, hanem egy két évvel később megszületett költemény, amelyik nem olyan naplószerűen hiteles, mint mondjuk Radnótinak a halálmenetben írt költeményei. És nem annyira egy látványt idéz föl, mint inkább egy látomást, amelyik benne él a hazatért költőben, és nyugtalanítja, nem hagyja aludni, hogy így fejezem ki magam. Ajánlása is van a versnek, Turzó Gábornak ajánlotta a költő. Újra és újra őket látom. A hold süt, és egy rúd mered, s a rúd elé emberek fogva húznak egy roppant szekeret. Vonják a növő éjszakával növekvő óriás kocsit, a testükön a por, az éjség és reszketésük osztozik. Viszik az utat és a tájat, a fázó krumpliföldeket, de mindennek csak súlyát érzik, a tájakból a terheket. Csak szomszédjuk esendő testét, mely szinte beléjük tapad, amint eleven rétegekben egymás nyomában inganak. A falvak kitérnek előlük, és félre állnak a kapuk. Elébük jött a messzeség, és megtántorodva visszafut. Térdig gázolnak, botladozva, facipőiknek alacsony, sötéten zörrenő zajában, mint láthatatlan avaron. De törzsük már a némaságé, magasba mártják arcukat, feszülten, mintha szimatolnák a messze égi vájukat, mert fogadásukra már készen, akár egy megnyíló karám, kapuit vadul széttaszítva, sarkig kitárult a halál. A versnek már az első sora nagyon érdekes, mert éppen arra figyelmeztet, amit már előre bocsátottam, nem egy konkrét látvány fölidézése ez a költemény, azt mondja a költő, hogy újra és újra őket látom. Ez nem azt jelenti, hogy tegnap is kinéztem az ablakon, és akkor is ez a látvány fogadott, ma is kinézek, hanem azt jelenti, hogy ezt a látványt magamban hordom, és nem tudok szabadulni tőle. és már rég nem ott járok Harbachban, hanem idehaza vagyok Magyarországon vagy Budapesten, de nem a Lánchídnak a roncsait látom magam előtt, hanem ezeket a képeket vetíti az emlékezetemnek a vásznaira valami hatalom. Lehet a szövegen is érezni, hogy a látványból látomás lett, és valamiképpen egy ilyen ünnepi karaktert kap ez a látomást fölidéző beszámoló. Érdemes elgondolkodni azon, hogyha visszaemlékezünk Pilinszkinek a Halak a hálóban című versére, akkor azt mondhatjuk, ha nem tudnánk is, hogy ezt a két verset ugyanaz a költő írta, van bennük valami rokonság, valami azonos alaphelyzet. Ott arról volt szó, hogy mi emberek partra vont halakhoz hasonlítunk. Egymás testébe tapad a testünk. És itt is embereket látunk magunk előtt, itt most nem rólunk szól ez a vers, de embereket látunk magunk előtt, akiknek a teste ilyen különös módon egymásba tapad. Csak itt nem egy háló fogja körül őket, hanem egy roppant szekér elé fogva, egy rúd mellett haladnak előre, és azután így vonják a növő éjszakával növekvő óriás kocsit, és csak szomszédjuk esendő testét érzik, mely szinte beléjük tapad, amint eleven rétegekben egymás nyomában inganak. Nem egészen metafora ez, de valamiképpen mégis itt is arról van szó, hogy ezek az emberek már-már olyan helyzetbe kerülnek, hogy inkább tűnnek baromnak, mint emberi személyeknek. Mert hiszen ökröket vagy lovakat szokás kocsi elé fogni. És azután arról olvasunk, hogy feszülten, mintha szimatolnák a messze égi vájukat, magasba mártják az arcukat. A vájúra igavonó barmok vágynak. És aztán azt mondja, hogy fogadásukra már készen, akár egy megnyíló karám, kapuit vadul széttaszítva, sarkig kitárult a halál. Karámként fogadja majd magába őket a halál. Egy látvány, amelynek a emlékétől ez a költő nem tud szabadulni. És milyen érdekes, ha más háborúra, vagy a háborús eseményekre emlékező költeményekkel összehasonlítjuk ezt a verset. Van valami, amiről itten feltűnően nem esik szó. Nem tudjuk, hogy kik ezek az emberek. Nem mondja azt, hogy ezek zsidók. Nem mondja azt, hogy kik elől menekülnek, vagy hova mennek. Ezek emberek. Ezt az egyet tudjuk róluk. És emberek lettek ilyen kiszolgáltatottá, és tapadnak így egymás testébe, és vonják a növő éjszakával növekvő óriás kocsit. Ez a költő nem azért idézi föl a háborús emlékeit, hogy valami fajta vádat emeljen azok ellen, akik ilyen helyzetbe sodortak másokat. Mint hogyha itt inkább egy ünnepélyes, lassú gyászzenével mindenkit siratnánk, aki a háborúnak, mint valami az emberiségre szakadó csapásnak az áldozata lett, vagy a terhe alatt ilyen embertelen helyzetbe került. Nem kérdezi, hogy ki a felelős azért, hogy ezek az emberek ide kerültek. És nem azért írja meg a verset, hogy valakiket védelmébe vegyen, valakiket vád alá fogjon, hanem azért, hogy ezt az emberiség számára feledhetetlen szituációt szavakba foglalja, és elénk rajzolja, hogy bennünk is éljen ettől kezdve, és talán mi se tudjunk többé szabadulni ettől a látványtól, hogy volt, hogy ilyen helyzetbe kerültek emberek. Ezek az emberek persze egyedül maradnak. De milyen érdekes, hogy nem csak azokat nem vádolja a vers, akik miatt ezek földön futóvá lettek, hanem azt is csak tudomásul vesszük, hogy a falvak kitérnek előlük, félre állnak a kapuk, mint hogyha ez is ennek a menetnek a fájdalmas törvénye volna, hogy senki sem könyörül meg ezeken az embereken, de azokat se vádoljuk, akik ezt nem teszik, hanem mintha azok a falvak, amelyek kitérnek előlük, és azok a kapuk, amelyek félreállnak, azok maguk is ennek a döbbenetnek az áldozatai volnának. És egy ilyen fájdalmas ünnepi végzet nehezülne erre az egész képre, amely elénk rajzolódik. Pilinszkinek valami ilyesfajta mondani valója van a háborúról. És erről írta aztán azt később, hogy nem csak fájdalmas, elfelejteni való tapasztalat volt ez számára, hanem valami áldott tapasztalat is, mert itt került érintkezésbe az emberi lét legrejtőzőbb titkaival. És azt mondja, hogy az egész életünk mélyén valahol ott vannak a gyásznak, a kiszolgáltatottságnak ezek a szituációi, csak ezeket máskor el tudjuk leplezni önmagunk és egymás elől. És a háborúban ezek így feltárultak. És azért nem azon kell lennünk, hogy ezeket az emlékeket elfeledjük, hanem azon, hogy ezeket megjegyezzük, és attól kezdve nagyobb döbbenettel figyeljük a magunk körül zajló életet is. Mert ennek a mélyén is ott húzódik a kiszolgáltatottságnak, a fájdalomnak ugyanez a törvénye. És hogyha ezeket fölismerjük, vállaljuk, ezáltal többek leszünk, nem kevesebbek.
Vétel megsebez és leterít valahány szívverés. Különös, hogy a tenger halhatatlan, holott minden hulláma végét élet. Hogyan is igazítja sorsát az örök létet Isten? A teremtés mindörökre veszendő mezejében.
Pilinszky János költeményei közül most egy olyat választanék ki, amelyik kötetben csak a költő halála után jelent meg. Előkerült a feledésből az Újember lapjairól, Ott 1946. szeptember 1-én jelent meg, és a címe Viszontlátás. Ez volna hát a viszontlátás? Egy pillanatra meginog, és oly kopár marad a testem, mint lombja vesztetten a bot. Pőrén didergek köpenyemben, ruházzatok fel, reszketek, régi csókok osztoznak rajtam, és még mezítlenebb leszek. Elzuhanva az idegek közt, gazdátlan mosoly fuldokol, hány éjszakán át készülődött, mit virasztott át e mosoly? Egy hang kellene, egy kiáltás, egyetlen jajdulás csupán, megnyílik, mint a fuldoklóé, és üresebb marad a szám. Tudjátok is ti, ki jött vissza. Ez itt anyám, a kisöcsém. Régi arcok mosolya fénylik, de hol vagyok közülük én? Milyen elmerült éjszakában kóborlok étlen szomjasan, mindenki mástól elvadultan, hová cipelhetem magam? Mikor lesz vége ennek, kérdem, és rátok gondolok, igen, haza gondolok, s könnyeim közt gyanútlan fölragyog szívem. Különös költeménye ez a hazatérésnek, a háború, a világ összeomlás tapasztalatai közül való hazatérésnek a első költői megfogalmazása. Egy hazatérés, amire vágyott, amire sokat készült ez a fiatal férfi, ez a költő. Hány éjszakán át készülődött, mit virasztott át a mosoly, amelyik most már az arcára rajzolódhatnék, és mégse jelenik meg az arcán. Ez a messziről hazatérő férfi itt van a beteljesülés küszöbén, és valahogy mégse tud mit kezdeni azzal, ami itt fogadja. Nem érkezik haza lélekben. Megdöbbentő ez, hogy elmondja, hogy ez itt anyám, a kisöcsém, régi arcok mosolya fénylik, de hol vagyok közülük én? És megdöbbentő, hogy beszámol arról, hogy tulajdonképpen körülveszi őt az a régi szeretet, amelyet olyan nehezen nélkülözött, és ez a szeretet most mégse talál el hozzá. Pőrén didergek köpenyemben, ruházzatok fel, reszketek. És ugyanakkor mégis úgy érzi, hogy azok, akik itt körülveszik őt, nem tudják igazán megölelni, nem tudják igazán szóra bírni. Azokkal ő most képtelen mosolyt és szavakat váltani. Akik itt fogadják, azok várták haza. Ugyanúgy, ahogy ő is készülődött erre a találkozásra, és reménykedett abba, hogy ez egyszer csak mégis valóság lesz. De akik itt most fogadják, azokat nem változtatta meg az elmúlt hónapoknak a sokfajta megpróbáltatása és tapasztalata. És azt gondolják, hogy ugyanaz tért haza, aki elment innen. Ő pedig jóvá tehetetlenül, vagy kivéthetetlenül mássá lett a tapasztalatoknak, a szenvedéseknek a terhe alatt. És azután azt a várakozást, azt a reményt, amelyel most feléje fordulnak, amelyel most őt körülveszik, azt nem tudja beteljesíteni. És ugyanakkor ő pedig nem tudja elmondani, amit szeretne, nem tudja megosztani azokkal, akik szeretettel és örömmel fogadják. És ezért mondja azt, hogy egy hang kellene, egy kiáltás, egyetlen jajdulás csupán megnyílik, mint a fuldoklóé, és üresebb marad a szám. Eszünkbe juthat egy másik vers, a hazatérésnek a verse, Petőfié, a füstbe ment terv, amit mindnyájan ismerünk, egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Milyen érdekes, ez a másik költő, ez nem a világ égésből, de szintén sokfajta keserű tapasztalat közül tér haza. És valahogy ő is átéli azt, hogy a készülődésben nem sikerül megfelelő szót találni, amelyel az édesanyját köszönhetné. De ott megoldódik mégis a helyzet a csodálatos mozdulattal, hogy a kis szobába toppanék, röpül felém anyám, és én csüktem ajkán szótlanul, mint a gyümölcs a fán. Egy mozdulat, a csóknak, az ölelésnek a szótlan mozdulata megváltó erejű a Petőfi versben. És itt ezekre a mozdulatokra sem kerülhet sor, mert azok, akik ölelni akarják, akik örömmel köszöntik a hazatérőt, azok képtelenek arra, hogy az ő szívében lévő emlékeket, fájdalmakat előszólítsák belőle, és azokban igazán osztozzanak. Ennek a fájdalomnak és megdöbbenésnek a megrázó megfogalmazása ez a költemény. A költő megérkezett, és mégis vándorol tovább. Milyen elmerült éjszakában kóborlok, étlen szomjasan, mindenki mástól elvadultan, hová cipelhetem magam? És mikor lesz vége ennek, kérdem. És rátok gondolok, igen, akik itt vagytok, és mégse jutottatok közel hozzám, haza gondolok, és könnyeim közt gyanútlan fölragyog szívem. Egyedül maradt azokkal az emlékekkel, amelyeket hordoz, és amelyek egy ilyen családi körben megfogalmazhatatlanok, a költészetnek az ereje kell majd hozzá, hogy ezeket valamiképpen mégis szóvá tegye. Roppant érdekes ez a vers. Azért is, mert azt gondolom, hogy ebben a versben szunnyad az egyik leghíresebb, méltán leghíresebb Pilinszky költeménynek, az Apokrifnak az ígérete. És tulajdonképpen azt, amit itt hét versszakban megfogalmazott a költő, azt bontotta aztán ki abban a monumentális remek műben, az Apokrifben. És azt gondolom, hogy azért is nem tette aztán bele a későbbi kötetébe, a harmadnapon kötetbe ezt a verset, mert abba belekerült már az Apokrif, és valahogy úgy érezhette, hogy ugyanennek a emberi költői élménynek tökéletesebb megfogalmazása az a másik vers. Mi viszont okkal szerethetjük ezt a Viszontlátás című költeményt is, mert kulcsot kapunk benne az Apokrifhoz, és önmagában is lenyűgöző a szépségével, a megrázó, szokatlan feszültségeivel.
Jelenics István atya beszélt Pilinszky, Hrabach 1944 és Viszontlátás című verseiről. Pilinszky születésének 100. évfordulójára emlékező tematikus napunk műsora 17 órakor folytatódik. Mária Rádió.